Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés és alapigéjét, amelyet megírva találunk Ámosz próféta könyvéből, az 5. fejezet 21. versétől a 24. verséig a következőképpen. Így szól az Úr. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet kizlalt állatokból mutattok be, távozzatok előlem. Hangos énekléseitekkel hallani sem akarom lantpengésteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, mert a Te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban világossá kell, hogy váljon számunkra az, hogy nem születünk úgy, hogy ismerjük az Isten dolgait. És senki sem született úgy, még én sem, hogy tudtam volna, hogy mi a helyes út. Azt is lehet mondani, hogy mindannyian vakságban születünk. És erre legjobb bizonyíték az, amit felolvastam, ez a történet, a jerikói vaknak a meggyógyítása. Mondják az életről a dolgokat, és ameddig neki nem beszélnek az életről, nem tudja, hogy ő nem is lát valójában. Megelégszik azzal, amilyen van, de aztán beszélnek neki az életről, és arról, hogy milyen szépek a fák, milyen gyönyörűek a növények, hogyan süt a nap, és hogyan ragyogja be ezt a földet. És elkezd ezen gondolkodni, hogy hát én akkor nem látok. Nekem valami hiányzik az életemből, a legfontosabb dolog, hogy lássak. Hogy lássam az utat, amin mennem kell, és hogy gyönyörködjön az én életem. Ekkor kiállt Jézushoz, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Testvérek, senki nem születik úgy, hogy látja lelkileg, hogy hová kellene és hová tarthat az élete. Szembesülnie kell, és az Isten igéje szembesít bennünket azzal, hogy vakok vagyunk. És ha tetszik, ha nem, vakok vagyunk. És ha tetszik, ha nem, ameddig Jézus nem könyörül rajtunk, és Jézus meg nem nyitja a mi szemünket, vakok vagyunk. Ezt tudomásul kell venni a doktornak, az egyetemi tanárnak, és a legkisebb művetséggel rendelkező embernek is. De pontosan Jézus az ő kegyelmével közelít felénk, és pontosan mivel szóban, és nem könyveket kell elolvasni, és úgy válik miénké az Isten igazsága, hanem az ő igéjén keresztül lesz ez a miénk, ezért mindenki számára szól az ige. Hogyan? Hogyan szeret bennünket az Isten? Hát így, hogy kíméletlenül szól ez az ige. Mert nem akar bennünket az Isten megkímélni az ő igéjében, nem akar megkímélni bennünket, mert meg lehet kímélni bennünket, de akkor olyan vereségünk lesz, és olyan kárhozatban lesz részünk, amit az Isten nem akar. És ezért szól, ezért kemény az ő igéje. Ezért szól, és ezért hallhatjuk ezt a nagyon kemény igét ezen a mai vasárnapon. Az Úr nem azt mondja, hogy nem szeretem, hanem azt mondja, hogy gyűlölöm. Tudjuk mi az, hogy gyűlölet? Nem bírom elviselni még a látását sem. Nem, hogy bármilyen komolyabb kapcsolatot kezdeményeznék valakivel, akit az ember gyűlöl, mert valljuk meg őszintén, hogy érezzük mi, és tudjuk, hogy mit jelent gyűlölni. Mert talán minket is gyűlölnek. Gyomorgörcs, amikor meglátja a másik az egyiket, vagy fordítva. Azt lehet mondani, az Istennek gyomorgörcse van attól, ahogyan képmutatóskodunk és ahogyan élünk. És ezt fejezi ki ebben az igében. Gyűlölöm a ti Isten tiszteleteteket. A hétközi munkatársi bibliaórán pont erről beszéltünk, hogy mit jelent az Isten tisztelet, és ezt fogjuk majd folytatni, hogy nem azonos az egy órával, amit eltöltünk az Isten tiszteleten a templomban, hanem az élő Isten dicsőítése a mi életünk, hálából odaszánt életáldozat a mi életünk. És ennek illata van, ennek jellemzője van. Kemény ez a mai ige, és a keménységét még fokozva ennek aktualitása. Isten szavának célja van, és az ő szavának a célja az az, ahogyan a 24. versben olvastam, hogy áradjon a törvény és az igazság, mint a bővízű patak. Árad-e a mi életünkben, életünkből az igazság, az Isten igazsága és az ő törvénye, az ő akarata és az igéje, mint bővízű patak. Éltető a bővízű patak, itt most ne arra gondoljunk, hogy letarol egy áradó patak egy egész falut, hanem itt az életről van szó, bővízű. A szárasság után jön a bővízű patak, és ebből élet fakad. És itt óvatlanul arra kell gondolnom, hogy nem akadályozzuk-e mi a törvényének, Isten törvényének és igazságának az áradását. Pontosan a képmutatás, pontosan a meg nem értett ige, pontosan a hamis vallásgyakorlat és az álkegyességünkkel. A héten be kellett mennem az óvodába, és a gyermekeinknek a nevelő intézményével kellett párbeszédet folytatni. Nem kellett volna, de én nem hagyhatom ezt szó nélkül, mert engem nem csak a saját gyermekeim aggasztanak és az ő lelki sorsuk és helyzetük, hanem a többi gyermeké is. Olyan dolog történik az óvodában, ami hiszem és meggyőződésem, hogy a többi gyereknek a lelkére is káros hatással van. Amikor okkult dolgokat művelnek, az mindenki számára káros hatással van. És azt mondta a vezető óvónő, és ezen megrendültem, hogy eddig ezt neki senki nem mondta. 15 éve űzzük ezt a hagyományt, ezt mondta, és 15 éve ide járnak a lelkis családok gyermekei, lehetne sorolni, akiket mindannyian nagyon jól ismerünk. Ez nem az én nagyszerűségem, hanem az óvónő ebben érvelt, hogy senki nem mondta eddig még ezt el. Nem vagyunk-e mi akadályai annak, hogy az Isten törvénye és igazsága áradjon, mint bővízű patak, hogy abból mások is részesüljenek, és életük lehessen? Hát megdöbbentő dolog ez. De Istennek az a célja, hogy áradjon az ő törvénye és igazsága, és élet fakadjon ennek nyomán, és ebből élet legyen mindannyiunk számára. Testvérek, nagyon sok minden árulkodik arról, hogy mi lakozik bennünk, és egy nagyon lényeges pontra tapint rá az élő Isten ebben az igében. Az ünnepeinkre. Hiszen ki ahogyan ünnepel, abban a felfogásban teszi ezt, amiben hisz. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten népe hogyan ünnepel, hogyan ünnepünk családi ünnepet, és az Isten népe hogyan ünnepel gyülekezetben. Hogyan, miképpen, milyen képet ad, mennyiben másabb az ünnep tartalma, kifejeződése, légköre, mint egy állami ünnepnek, vagy ott annak az ünnepnek, amit pogányok által tartott ünnepnek nevezünk. Néhány éve Fehérgyalmaton voltam egy esküvőn, úgy örültem, hogy megyek esküvőre, hiszen esküvőbe, lakodalomban mindenki szeret menni, hát az Úr Jézus is ott volt. Ott kezdte az első nyilvános működését, és ott tette az első csodáját. Öröm helye az esküvő, és úgy örültem, hogy fiatalok lesznek, művelt fiatalok lesznek, tanárok ráadásul, jó merő vállalkozók, nem mondom, egy jót majd beszélgetünk, milyen jó lesz, ha nem lesz olyan hangos a zene. Még a vacsorának vége sem volt már, félpucéra vetkőzve négy kézláb röfögött a társaság. Az örömtől, ez az ünnep. Most megbotrálkozunk, igen, a pogányok. Hát de a mi ünnepeink, mennyivel másabbak ettől, a mi családi megnyilvánulásaink, jó, hát mértékegységében lehet, hogy változóak, de az iránya alapvetően, ahol az alkohol játssza a fő szerepet, mert itt ezen az esküvőn az játszotta a fő szerepet. Felszabadulunk, ugye, egy kis néhány kupicával, vagy pár liter alkohollal az ünneplésre. Aztán már nem is tudjuk, hogy kivel táncolunk meg, hogy ki egyáltalán az ünnepelt, ez teljesen feledésbe megy. Ki van ez sarkítva, de azért, hogy értsük, azért, hogy ráismerjünk arra, hogy az ünnepnek van helyes iránya is Isten, nem az ünnepünk ellen van, hanem az ünnepünknek a céltévesztését akarja leleplezni. Nagyon fontos kérdés ez, mert az ünnepésünkben kifejeződik a mi életünknek az igazi tartalma és az igazi iránya. Hiába vártam, hogy beszélgessünk, olyan elvárásom volt, aminek nem lehetett eleget tenni. Autóba ültem, és 3-9 körül már otthon is voltunk, mert nem lehetett más tenni. Ez a világ, mit várhatunk, de vajon különbek vagyunk-e mi, akik az Istenről van talán ismeretünk, és azt mondjuk, hogy Úrnak valljuk őt. Igen, ez az ige nem a pogányoknak szól, hanem a vallásos, a hívő izraelitáknak szól eredetileg. Izrael fiainak. vallási és kultuszi rendezvényeik és ünnepeik torzultak, mert nem az élő Istennek az imádata, a hálaadás játszotta már a főszerepet, hanem ez csak lehetőséget adott arra, hogy a gazdasági dolgaikat intézzék, hogy üzleteket kössenek. Hogy mondjuk ezt ma? A fehér asztalnak a politikája. Meghívjuk azt, akitől valamit akarunk, fehér asztal mellett jó, megetetjük szépen, és aztán azt gondoljuk, hogy majd más rálátása lesz tele hassal az életünk dolgaira, és közben odasugunk neki valamit, hogy milyen szolgáltatást kérünk, és ő mit tud ennek fejében felajánlani, illetve én mit tudok neki adni, és fehér asztal mellett az Isten nevére hivatkozva, hogy együtt vagyunk, milyen jó, mert még imádkoztunk is előtte, megtörténik ez a dolog. Ünnepeltünk, és mi volt a lényeg? A pénz, a támogatáskérés, és hát lehet itt sorolni ezeket a dolgokat, hogy ki mit kér, hova akar elhelyezkedni éppen. De hát az Isten nevével le van öntve. És azt mondja erre az élő Isten, hogy hát nekem ez nem tetszik, nem az ünnepel van bajom. Tudnunk kell azt, hogy az ünnepet Isten adta, és még azelőtt adta Isten, hogy nem volt ember. A Szentírás ismerete hozzá segít ehhez bennünket. Mózes első könyvében, az első fejezet 14. versében, ahol még nincs ember, a negyedik napon Isten azt mondja, hogy felrakja a világító testeket, a napot és a holdat, hogy jelezze az ünnepnapokat. Ezt találjuk. 101. Zsoltár 19. versében is ott van. Felhelyezte Isten a holdat, hogy jelezze az ünnepeket. Isten ünnepet akar, Isten örömöt szeretne az ember számára. Örömöt akar, örömszerző Istenünk van. Isten adja az ünnepeket, mert látja azt, hogy mit ér az ember ünnep nélkül. Látja azt, hogy eligazítás nélkül nem ér semmit, csak topzódik az ember, ezért értelmet ad az ünnepnek. Ezért rendeli el Isten az ünnepeket. Mózes 5 könyvében olvashatunk ezekről az ünnepekről. Az összes könyvben van erre utalás. Isten adja a szombatnapnak a megünneplését, a nyugalom napját, a hetedik napot. Adj hálát azért, amit tehettél, hogy kaptál erőt, és amit elvégeztél, és készülj fel a hetedik napon a következő 7 napra. A nyugalom napja. Aztán most nem akarom mindegyiket felsorolni, elolvashatóak ezek. Ott van a páskának az ünnepe. Le kell vágni az elsőszülött hibátlan bárányt, és emlékezni kell, mire? Arra, hogy kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. És mondjátok el fiaitoknak, hogy én vagyok az élő és szabadító Isten. Így emlékezzetek, így legyetek együtt, de én legyek ennek a tartalma és az iránya, hogy megismerjék a fiaitok azt, hogy én vagyok az élő Isten, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Kovásztalan kenyerek ünnepe arról szól, hogy Isten milyen gyorsan cselekedett. Milyen gyorsan cselekedett, és a 10. csapás éjszakáján kivitte a népet. A pünkösd az nem más, mint az aratási hálaadás az Ószövetségben. Hálát adunk az élő Istennek azért, adott erőt, megáldotta a termésünket, és visszük az áldozatot, az Úrnak bemutatjuk és megköszönjük. De így együtt lehetünk a rokonokkal, együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk. Az Istennek való hálaadás apropó arra, hogy együtt legyen a család. Aztán van a kőzengésnek az ünnepe, az engesztelés napja, amikor engesztelő áldozatot mutatnak be a papok vétkéért, és utána a pap bemutatja a nép vétkeiért. A sátrak ünnepe, ami egy hetes ünnep volt, ahol a szüretért adtak hálát, és ismételten egyfajta aratási hálaadás. Isten ünnepet adott. És mit kezd az ember az ünneppel? Hát, szabadságunk van ebben, vagy hova fordítjuk. Közös vonás ezekben az ünnepekben az, hogy Isten adja az alapot az ünnepre, az ő szabadítása, ezért van lehetőség az embernek arra, hogy örüljön és örvendezzen. És ez ad lehetőséget arra, hogy összegyűjjenek a hálaadásra, ahhoz, hogy találkozzanak a családtagok. Hogy szeretetüket kifejezhessék egymás felé, és ha úgy van, akkor ajándékozzanak is. Akkor felmerül a kérdés, hogy ki is az ünnepelt az ünnepeket. Fogok még erről majd beszélni, és részletesebben is. Azonban Izrael népében valami nagyon fals dolog történt, ami a mi életünknek is veszélye. Hogy megváltozott az ünnepeknek a irányultsága. Ünnep az van, és tudjuk nagyon jó, hogy a magyar ember az tud ünnepelni, az igazán tud ám ünnepelni. Hát megint más kérdés, hogy mire vonatkozik. Mitől vagyunk mi annyira eltelve attól, hogy ünnepelni tudunk? Mit jelent az, hogy ünnep? Isten testvéreim, ünneppárti. Azt szeretné, hogyha örülnénk, hogyha öröm lenne, igazi öröm a mi életünkbe, és tartós öröm lenne a mi életünkbe. A felolvasott igében nem az ünnepek ellen szól, hanem a céltévesztett ünnep ellen meg akarja tisztítani a mi életünket, hogy igazi örömünk lehessen. Izrael bűne az volt, hogy Isten nevét felhasználták, ahogyan mondtam, a saját maguk céljaira. Kegyes látszatot keltettek képmutató módon. Látszat volt Isten, és így a cél nem más, mint az ember. Az embernek a dicsősége, az emberi érdemnek a keresése, és nem más. És ott, ahol Isten nincs a középpontban, ott, ahol Jézus nincs a középpontban, ahonnan kikerül a középpontból, ott elszabadul a pokol. Ne áltassuk magunkat ezzel kapcsolatban. Öncélú lesz a közösség, és önzővé válik minden. Pusztítás és pusztulás van az önzésnek a nyomában. Ezt érezzük, nap mint nap tapasztaljuk, hogy ahol önzés van, ott ez történik. Ott lehet beszélni látszott békességről, ott lehet beszélni arról, hogy ne ítélj, mert ítéltetsz, és hogy szeretetlen vagy, de ettől még az önzés nyomában ott van a pusztulás. Úgy fogalmaztam a Hírmondó vezércikkében, hogy puszta. Puszta. Lehet állítani magunkat, de a puszta, az puszta. Oda lehet képzelni bármit, de a puszta, az csak puszta marad. Jézus megtartotta az ünnepeket, és így is fontosnak tartja az ünnepet, olyannyira, hogy elment a kánai mennyegzőre. János evangéliumában nagyon szépen megtaláljuk azt a különböző fejezetekben, hogy Jézus megy az ünnepre, vagy jön az ünnepről, és akkor jelenti ki önmagát, ott vannak az én vagyok igék. Ünnepre menvén, vagy az ünnepre éppen jövet. Például, amikor Jézus kijelenti, hogy én vagyok a világ világosság, akkor egy nagy ünnepről jön, és látja, hogy kialudt a kandelábel a nagy gyertyatartó, és azt mondja, hogy mit él az emberek világosságát, én vagyok a világ világossága. Akkor is ünnepen volt. Jézusnak fontos az ünnep olyannyira, hogy még ünnephez hasonlítja az Isten országát is, hasonlatos a királyi mennyegzőhöz. Ugye? Erről is beszél Jézus. Az Ószövetség ünnepeket mi nem tartjuk. Róma 14-ben egészen világos útmutatást kapunk ezekről, hogy mit kell tartani és mit nem. Viszont nem találunk ünnepnaptárt az Újszövetségben. Nem találunk ünnepnaptárt. Mert nincs is szükségünk arra, hogy nekünk szabályozott ünnepeink legyenek. Mert a Krisztusban élő ember, ezt feltételezi az Újszövetség, az akkor örül, amikor Jézusban okot talál rá, bármikor örülhet. Nem lehet ezt szabályozni, hogy én mikor örüljek. Hát, ha én megtapasztaltam, akkor összehívom a szomszédokkal, összejövünk, imádkozunk, dicsőítjük őt, magasztaljuk őt, áldjuk az Urat, és már is ünnepelünk. Mit ünnepelünk? Ugye valaki megkondítja a lépcsőházban, van ilyen is, és tudják azt, hogyha megkondul, akkor menni kell, mert ünnepünk, és már jobbában folyik az ünnepség. Hát mit ünnepelünk? Ünnepelhetünk bármikor, mert úgy gondolom, Isten az ő gyermekei számára mindig ad alapot arra, hogy ünnepeljen. Mindig ad okot az örömre, hogy áldjuk és dicsőítsük az ő nevét, magasztaljuk az ő nevét. Vizsgáljuk meg az ünnepeinket, családi ünnepek. Nagyon fontosak ezek, mert a világ így néz bennünket. És milyen zsákutcába kerülünk, és milyen katasztrofális helyzet az, amikor úgy gondolkodunk egyházban, gyülekezetben, hogy tegyük lájtosabbá, tegyük elfogadhatóbbá az emberek és a világ számára az Isten dolgait, és akkor a világhoz hasonló módon ünneplünk mi is. Csináljunk bált, alapítványt, hát itt lehet sorolni ezeket a dolgokat. És akkor mi történik közben? Azt mondja a világ, hát ezek ugyanazt csinálják, amit mi. Sőt, hát mi cifrább is, mert hát nem erre számítanánk. És hát ez történik. És aztán közben gyakorlatilag nincs különbség a gyülekezet és a világ között. Miben más az ünnepünk? Családi ünnepek, keresztelő, születésnap, névnap, ballagások, most már van óvodai is, iskolai, általános iskolai, aztán középiskolás, főiskola, egyetem, diploma átadások, nagyon jó dolgok ezek. Házasságkötés, házassági évforduló, konfirmáció, és ide kívánkozik a temetés is. Bármennyire is te meg kell lepődnünk, Izrael fiai ünnepelték a temetést, és ennek, hogy mi az értelme, ennek az az értelme, hogy hálát adtak. Hálát adtak az elhunyt életéért. És a hálaadás segített a gyászuk elhordozásában. Megköszönni annak az életét, akinek a temetésére eljöttünk. Hálát adunk azért, Urunk, és magasztaljuk a te nevedet azért, aki már nem lehet közöttünk. És ünnep ez is. Mert magasztaljuk és dicsőítjük az Istent. Áldjuk az ő nevét azért, aki már nem lehet közöttünk. Igen, ünnepeinknek az iránya és tartalma, ki áll a középpontban keresztelő? Hát a csecsemő és azok a fantasztikus szülők, nem? Névnapot azt nem is említettem. A névnapon ki áll? Hát aki a neve, akinek a neve miatt összejöttünk, a név miatt áll. És itt ott van a névválasztásnak a kérdése. Úgy örülök annak, hogy mi tudatosan választottuk a gyermekeinknek a nevet. Erről már beszéltem, most ezt nem akarom mondani, de én úgy örülök, hogy az én szüleim, édesanyám is tudatosan választotta a Péter nevet nekem. Ami azt jelenti, hogy Petrosz kőszikla, és tudom azt, hogy Jézussal kapcsolatban választotta ezt, nem azért, mert a Péter tetszett neki. Tetszett persze, csak ennek van egy ilyen tartalma, és tudatos volt ez, és úgy örülök ennek, és amikor a névnapom van, akkor ez jut eszembe, hogy Uram, milyen jó az, hogy én ismerlek téged, és te kősziklává tudsz engem tenni, és érezhetem az életemben a te hatalmadat. Ballagó diák, az áll a középpontban, milyen ügyes Jelőke, nem tudom, hogy nevezzük, vagy Pistike, vagy Béla, vagy Sanyi, vagy Juci. Mert milyen fantasztikus, hogy nem bukott meg, el tudta végezni az iskolát, és most ballaghat, és érettségire mehet. Vagy szakmunkás bizonyítványt kaphat, vagy elvégezheti a technikumot. Milyen fantasztikus ez a gyerek. Hát még mi szülők milyen fantasztikusak vagyunk, hogy ezt mind meg tudtuk adni neki. Ez van az ünnepség középpontjában. Vagy a konfirmandusnál, hú, milyen jól tudta a válaszokat, és milyen jó volt hallani az ő válaszait. Bezzeg, milyen büszkék vagyunk mi szülők erre a gyerekre. Ott van, ott érdel. Figyelünk rá. Az ifjú párnál mennyire boldog ez a mai nap. Milyen szép ez az ifjú pár. Vagy az idősebb házas pár. Igen, mennyire fantasztikusak, hogy elbírják hordozni egymás rigójáit. A halottról most nem kívánok beszélni, arról az előbb bővebben beszéltem, de hát ott is az áll a középpontban. Vagy pedig, ez apropó arra, hogy ballag a gyerek, hogy született egy pici, hogy megkeresztelték, hogy van egy ifjú pár, egy fiatal pár, vagy van egy idős pár, aki hálát ad, alkalom arra, hogy az Isten dicsőítsük és magasztaljuk és hálát adjunk, átgondoljuk ezeken az alkalmakon azt, hogy mit kaptunk eddig, magasztaljuk őt is, kérjük az ő áldását, kérjük az ő vezetését a további életünkre és további életükre. Alkalom ez a hálaadásra az Istennek. Alkalom arra, hogy kifejezzük a szeretetünket Isten felé és egymás felé is ajándékkal. Mert hozzátartozik ez az életünkhöz. De valójában az igazi ok az élő Isten, aki lehetővé tette, és nekünk a családban kedves énekünk, amit szoktunk minden családi alkalommal énekelni. A Jeldicsérjük Isten, szívvel, szájjal, lélekkel. És ott van mind a három vers ennek az éneknek, a 40-es ének, otthon el tetszenek tudni olvasni. Szóval benne, hogy a jóságos Isten áldjon tovább is minket. Tehát nem csak az eddig, ami volt fontos, hanem a tovább, a folytatás is fontos. És milyen jó az, hogy a gyerekek látják és tanulják az ünneplést. És amikor köszönhetjük a papát, a mamát, a rokonságot, akkor automatikusan mit énekeltek? Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog. Akármerre visz utad, vele jó lesz dolgod, esik eső, fúj a szél, vihar, tombol, mégse félj, ő visel rád gondot. Mert tanítani kell a gyermekeket is arra, hogy hogyan ünnepeljünk, hogy ki áll az ünnep középpontjában, hogy nem te áll, kisfiam, hanem hálát adunk. Hálát adunk Istennek azért, hogy ezt elvégezhetted, hogy adott neked erőt, hogy megsegített, és együtt lehetünk, mindazok, akik élünk, szerethetjük még egymást az Isten kegyelméből. És ott vannak a gyülekezeti ünnepek. kiáll a középpontban. Nem ugyanúgy az ember, mint a családi ünnepeinkben Jézus helye. Nem ugyanezt lehetett tapasztalni. Hiába minden kegyeskedés lehet templomszentelés, évforduló, püspök vagy esperes hittatás, konfirmáció vagy szeretett vendégség bánni, hogyha a szívben nincsen ott az őszinte hálaadás, akkor annak az egésznek a légköre, levegője nem is lehet megmagyarázni, hogy milyen. Élettelen és halott az az ünneplés. Lehet csingazatta, lehet fuvolaszóló, lehet hangszer alzanát felvonultatni, lehet bármilyen verset mondani, ha a szívben ott nincsen az őszinte hálaadás, akkor annak az egésznek a légköre élettelen és halott. És nem csak a légköre, hanem azok, akik ünnepelnek, akik ünnepés gyanánt vannak együtt, azok is ezek. Mint ahogyan visszaemlékezhetünk az elején mondottra, azon a lakodalomban, ami részt vettem, hát ha nincs ott az igazi ok az ünneplés, akkor tényleg csak ebbe zűlik az egész, ami ott elhangzott. Akkor nem marad más, mint az embernek a dicsőítése, az embernek a felmagasztalása, a jel dicsérjük egymást. Így is lehet énekelni, ez sajnos, és bár nem énekeljük így, mert azért még idáig nem folyultak a dolgok, de a cselekedeteink, szavaink, életvitelünk iránya ezt mutatja, hogy bizony dicsérjük mi egymást. És milyen jól esik az? Persze nem arról van szó, hogy nem kell egymást bátorítani, ne értsük ezt félre. De itt most az ünnepről van szó. Jézus az élettelenségből, a halott állapotból akar bennünket élettel kínálni és életre hívni. Meg akar eleveníteni, igazi örömöt szeretne, nem alkalmi örömöt akar adni, nem érzületet Jézus számunkra. Az Istennel való élő kapcsolatban lehetséges ez csak semmi másban. Hogyan áradjon a törvény és az igazság, mint a bővízű patak. Hagyjuk végre fel ezzel a jeldicsérjük egymást kultusszal. Ne a szertartásokat tartsuk fontosnak, hanem azt, akire irányul az élő Isten Jézusban szabadítást ad mindannyiunk számára is. Látást akar adni, de addig, ameddig nem éreztem át a szükségét annak, hogy én valóban vak vagyok, és addig én nem éreztem át azt, hogy Jézus Dávid fia, rád van szükségem, addig nem történik semmi az én életemben, hanem csak tákolgatom. Azt hiszem, hogy igen, hát én látok, hát nekem nem mondja. És még találok ebben társakat is, hát nem mondja, hát én látok, hát látunk mindannyian. Hiszen, vallom, tudom, én is így gondolkodtam, látok. Mindaddig, ameddig Jézus az ő hatalmával, és az ő igéje által rá nem döbbentett arra, hogy bizony vak vagyok, addig én is ezt vallottam. De megadatott számomra az, hogy láthattam a vakságomat, és Jézus ebben segít, hogy egyre élesebb legyen a látásom. És Jézus lehajolt, és felemelt, és valóban azt kérdezte, hogy mit akarsz? Uram, azt, hogy lássak. Azt, hogy megtisztuljon az életem a bűnöktől. Azt, hogy a te kezedben legyen az én életem, hogy valóban világosságban tudjak járni. Testvérek, Isten ezt szeretné munkálni ezzel a határozott, de kemény igével. Nem akar kímélni bennünket, viszont meg akar kímélni bennünket az ő igéje határozottságával, a kárhozat gyötrelmétől, a bűn kárhozatos következményeitől. Szeretne életet adni, és szeretné azt, hogyha igazából szívből fakadóan tudnánk őt dicsőíteni és magasztalni. A belső igazságnak külső jelei vannak. Meg lehet téveszteni egymást, de Istent nem. Ő a szívek vizsgálója. Ha belül van az ő igazsága Jézus által, úgy, hogy látóvá tett már bennünket Jézusban, akkor ennek külső jelei láthatóak, és ez jelen van a családi életben, az ünneplésben, a hétköznapok szürkességében, mert ha nincs is ünnepnap, Jézusban minden nap ünnep a mi számunkra. Mire emlékezhetünk? Arra a csodálatos szabadításra, arra a pillanatra, amikor lehajolt hozzám, magához vonta az életemet, és a szememről a hályogot levette, és látóvá tett, szabadított, és azóta is szabadításával vezet, és visz az üdvösségnek, az életnek az útján. A látszatkegyességből, vallásosságból, Jézus által igaz megtérésre hív bennünket Isten ezen a mai alkalommal is, kínálja a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Azért lényegi kérdés ez, mert nem csak a növekedés és a sokszorozódás múlik ezen, hanem a mi személyes sorsunk és életünk. Hogy tudjuk-e magasztalni őt, hogy van-e látásunk, van-e életünk. A bűn meglátásából, megvallásából és a bűnbocsánat elfogadásából fakad az új élet, és ebből fakad a változás, melyre mindenkinek, hiszem és vallom, szüksége van. Mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és halljuk ezt az ige hirdetést, és halljuk az ő igéjét. Az Úr adjon számunkra bátorságot, hogy lássuk és világosságot abban, hogy ha még a vakságban vagyunk, akkor tudjunk látni ő általa. Érezzük annak a szükségét, és tudjunk odaállni elé mindannyian, és kiáltani: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, add, hogy lássak, add, hogy lássalak téged, az egyedül szabadító Istent, és add, hogy lássam az örök életet, az üdvösséget, amit te készítettél az én számomra. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztallak végtelen hatalmadért, és azért, hogy te nem kímélsz bennünket, szeretsz bennünket, és ez pontosan a te ígéd kíméletlenségében mutatkozik meg. Le akarod leplezni a bennünk levő hamisságot, mert a hamisság megtéveszt, a hamisság önáltatásában élünk, és nem akarod, hogy csalatkozzunk, és kíméletlen módon a kárhozatra kerüljünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy így van gondod ránk, hogy te tartani akarod az életünket, és meg akarsz keresni a vakságunkban. Rá akarsz döbbenteni arra, hogy valójában, amit látunk, az nem látás. Valójában, ahogyan éljük az életünket, az nem világosságban létel, hanem sötétségben vagyunk. Köszönöm, hogy te világosságot akarsz gyűjteni. Köszönöm, hogy te le akarod a mi szemünkről a hályogot venni. Köszönöm, hogy neked erre hatalmad van, hogy életet adj ott, ahol a halál uralkodik. Köszönöm, hogy így van szabad hozzánk, hogy megvizsgálhatjuk az életvitelünket. Rádöbbenhetünk arra, hogy valóban mi az, ami árad a mi szívünkből, a törvény és igazság, mint bővízű patak, vagy pedig kiszáradt és aszott a mi életünk. És te utánad kiállt minden a mi életünkben. Úr Jézus, az, hogy változzon, aminek változnia kell a mi életünkben, és ne megyünk haza változás nélkül. Ezt a kegyelmet add meg mindannyiunk számára. Amen.